2020. decemberében az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere 2250 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül az egész éves deficit meghaladta az 5548 milliárd forintot. A portfólió elemzője az Inforádiónak azt mondta, hogy a legnagyobb költekezés decemberben volt. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Január első hónapjában vagyunk, és ezért ismerjük a 2020-as éves pénzforgalmi, fontos hangsúlyozni a pénzforgalmi hiányt, 5548 milliárd forint lett, és érdemes azt megjegyezni, hogy a legutóbb hivatalosan 3600 milliárd forintot jelzett előre a pénzügyminisztérium, évvégén pedig az év utolsó napján tavaly jelent meg az idei évre vonatkozó és középtávú előrejelzése, amiben benne volt a 2020-as várató pénzforgalmi hiány érték, abban már 5400 milliárd forintot jelzett, de még azt is sikerült felülmúlnia a kormánynak, tehát az év utolsó napjaiban olyannyira idézőjelben jól sikerült a költségvetési kiköltekezés, ugye több száz milliárd forint értékben hajtott végre költekezést a kormány, olyannyira jól sikerült, hogy az óriási hiányvárakozást is sikerült felülmúlnia.
Hogy alakulhat az államháztartás GDP arányos hiánya? Ugye tavaly az év folyamán többször szóba került, hogy akár két számjegyű is lehet a deficit.
Most úgy néz ki, hogy épp az alatt maradhat, tehát nem éri el 10%-ot, ugyanis a pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a GDP arányában az uniós módszert szerint számolt költségvetési hiány az 9% körül lehet. Ugye augusztusban 7-9%-ot várt a pénzügyminisztérium, ez fokozatosan ment föl 8-9, majd most 9%-ra, ahogy egyébként alkalmazkodott a helyzethez is nagyobb költségvetési költekezést hajtott végre. Jól látható, hogy ez most 9% körül áll meg. Annak köszönhető egyébként, hogy jóval alacsonyabb az uniós módszertan szerint számolt hiány, mint a pénzforgalmi, hogy a tavalyi évre mint egy 1500 milliárd forintos ESA híd keletkezik, és ez 1500 milliárd forintos többlet, ami javítja az uniós módszertan szerinti egyenleget. Ennek a részleteit azonban még nem ismerjük. Várhatóan ez március-április környékén derül majd ki, amikor a kormány átadja az Eurostatnak a 2020-as előzetes ESA egyenleget.
Hogyha megnézzük azt, hogy mikor és mire költötte a legtöbbet a kormány, vagy a legnagyobb tételek mikor mentek ki, akkor mit lehet elmondani, hogy mire ment el, és mikor a legtöbb pénz?
Évvégén az éves lefutását nézzük a költségvetés hiánynak, mind az éves előirányzat százalékában, mind pedig nominálisan, akkor azt látjuk, hogy az utolsó két hónapban nyomta meg úgymond a pénzszorogombot igazán a kormány, akkor gyorsult be decemberben a költségvetési hiány növekedése is romlott látványosan az egyenleg, csak önmagában, azt fontos kiemelni, önmagában a december 2250 milliárd forintos hiányt produkált, ami 2002 óta tartó gyűjtésünk óta még nem volt ekkora havi költségvetési deficit, és 2016-ban volt a legnagyobb havi hiány, akkor volt 907 milliárd forintos, tehát ez jól érzékelteti, hogy ez a tavaly decemberi óriási mínusz milyen nagy.
A kiadások között egyértelműen az egészségügyi kiadások vezettek?
Nem mondhatnánk, hogy itt 2020-ban összesen 614 milliárd forintot költött a járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzésekre, és korábbi információink vannak arról, hogy ez az egészségügyi kiadások, a járványvédelmi alapon keresztül végrehajtott egészségügyi kiadások, mint egy 1000 milliárd forint körül összeget tettek ki, de sokkal nagyobb összegben költöttük a kormány a gazdaságvédelmi alapon keresztül. Évvégén például 1200 milliárd forintot, de összesen a teljes egész évben tavaly 4000 milliárd forint felett költött gazdaságvédelemre. A kormány ez mindenféle célokat szolgált, és volt jó pár olyan tétel, több száz, több ezer egyedi tételről beszélünk, amelyek kevésbé köthetőek a gazdaságvédelméhez, de jól be lehetett csatornázni ebbe az alapba.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A Magyar Nemzeti Bank elvárja, hogy a hitelintézetek 2021. szeptember 30-áig ne fizessenek osztalékot és ne vállaljanak visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 2019-es és a 2020-as pénzügyi évre, illetve a korábbi évek eredményeinek terhére. Az MNB több más döntést is hozott a koronavírus járvánnyal és a meghosszabbított hiteltörlesztési moratóriummal összefüggésben. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási tanácsa a hitelintézeti szektor sok ellenálló képességének erősítése, valamint a hitelezési dinamika megőrzése és ezzel a gazdasági növekedés elősegítése érdekében több döntést is hozott a törlesztési moratórium időkorlátjához kötődő értékvesztésképzés gyakorlati banki alkalmazásáról, a tőkefenntartási puffer szabályoktól való átmeneti eltérési lehetőségekről, illetve több más mellett az osztalékokra vonatkozó korlátok fenntartásáról. Az MNB holnapján megjelent tájékoztatás szerint változatlanul fennáll ugyanis a vírus kockázat és ennek a gazdasági hatásai, ezért a pénzügyi stabilitási tanács határozatai úgy támogatják a hitelezés további növekedését, hogy eközben továbbra is fenntartható marad a hitelintézeti szektor szereplőinek biztonságos működése. Így a jegybank 2021. január végéig módosítja az értékvesztés megképzésére vonatkozó előírásait. Ennek alapja, hogy az Európai Bankhatóság nemrég úgy döntött, hogy 2021. március 31-ig meghosszabbítja a fizetési moratóriumokra vonatkozó iránymutatásának alkalmazási határidejét. Ez egyebek között kimondja, hogy a 9 hónapot meghaladó időszakot moratóriumban töltő banki kitettségeket a hitelintézeteknek átstruktúráltnak kell minősíteniük, amennyiben a fizetés átütemezésére vagy újra átütemezésére 2020. szeptember 30-a után került sor. Az MNB készülő szabályozása szerint az átstruktúrált minősítés ellenére nem kell átsorolni a nagyobb értékvesztési kategóriába azon vállalati kitettségeket, amelyeknél a monitoring adatok szerint nincs pénzügyi nehézség. A lakossági portfóliónál a jegybank olyan feltételrendszer dolgoz ki, amely révén objektíven kiszűrhetőek azok az egyértelmű esetek, amelyeknél szintén nem szükséges a magasabb értékvesztést eredményező kategóriába sorolás. Azon lakossági hitelek, amelyek vonatkozásában meg kell képezni a magasabb értékvesztést, de a moratóriumból való kikerülésük után 6 hónapon keresztül megfelelően törlesztenek, visszasorolhatóak a biztonságosabb kategóriába, így a megképzett többletértékvesztés felszabadítható. Elépések révén megfelelő stabilitás mellett jelentős a hitelezési kapacitásokra negatívan ható értékvesztésképzéstől mentesülhetnek meg a bankok. Egy további jegybanki döntés szerint a járvány okozta gazdasági helyzetben az MNB átmenetileg továbbra sem szankcionálja, ha egy hitelintézet megsérti a tőkefenntartási puffer mértékére vonatkozó szabályokat. Mint emlékezetes, az MNB eredetileg 2020. áprilisában döntött úgy, hogy átmenetileg tolerálja az erre vonatkozó szabálysértéseket. A jegybank viszont elvárja, hogy a piaci szereplők 2022. június 30-áig legalább 50%-os mértékben, 2023 elejére pedig teljesen megfeleljenek a tőkepuffer elvárásnak. Az MNB emellett legutóbb 2020. szeptemberében frissített vezetői körlevelének felülvizsgálatával azt is elvárja, hogy a hitelintézetek 2021. szeptember 30-áig ne fizessenek osztalékot, és ne vállaljanak visszavonhatatlan osztalékfizetési kötelezettséget a 2019-es és 2020-as pénzügyi évre, illetve a korábbi évek eredményeinek terhére. A várakozásoknál magasabb 811 millió euró többlet keletkezett a külkereskedelemben 2020 novemberében, amihez alapvetően az ipar és az autógyárak jó teljesítménye is hozzájárult, mondta az Inforádiónak a Takarékbank vezető elemzője. Szuppán Gergelyt kérdeztem.
Önmagában az, hogy masszív külkereskedelmi többletünk van, az mindenképpen kedvező, és ráadásul a javulás az egy évvel korábbi ugyanezen hónaphoz képest meghatta a 480 millió euró, tehát majdnem fél milliárd eurós javulás következett be egy év alatt ugyanebben a hónapban. Azt a következtetésre lehet vonni, hogy az ipar már meglódult, illetve az exportunk meglódult, ami mindenképpen kedvező, tehát egyértelműen ez a fele kedvező a külkereskedelmi adatoknak, mégpedig közel 7%-kal nőtt az exportunk novemberben. Volt egy munkanap hatás is, hiszen egy munkanappal több volt. Minden esetre az látszik, hogy az exportpiacaink kezdenek teljesen rendbe jönni, főleg ami az autógyártást, járműgyártást illeti, illetve amit lehetett tudni már a múlt héten megjelent ipari adatokból is, hogy elsősorban a járműgyártás és a elektronikai számítógép gyártás húzza az ipart, és ezen területeknek az export kilátásai jelenleg kifejezetten kedvezőek, és várhatóan ez így is lesz a következő hónapokban. Tehát önmagában, hogy az export megoldult, az nagyon kedvező, azonban továbbra is a gyengén növekvő import, hiszen kicsivel kevesebb, mint 2%-kal nőtt az import euró értéke, itt most nem volumenekről beszélünk, hanem kiviteli értékről, illetve behozatali értékről. Ez azt mutatja, hogy a belső kereset még mindig kifejezetten gyenge, tehát hogy a beruházások még azért nem indultak el igazán, a háztartások fogyasztása is nagyjából stagnálásra elég, tehát igazából ott sincs nagy előre lépés. Tehát összességében az export húzza jelenleg a gazdaságunkat, ez viszont kedvező előjel a negyedik negyedéves GDP-re vonatkozóan, hiszen az látszani fog, hogy a áruexportunk mindenképpen pozitívan járul a gazdasági növekedéshez, és ez jelentős mértékben fékezi az újabb lezárások miatt, újabb korlátozások miatti némi visszaesést más szektorokban. Tehát hogyha lesz is visszaesés az utolsó negyedévben, a robosztus ipari termelés és exportunk mindenképpen jelentősen mérsékli ezt a visszaesést.
Az említetteken kívül még melyek azok a gazdasági ágazatok, amelyek gyengélkedhetnek, tehát amelyeknek a gyengélkedésére következtetni lehet abból, hogy ugye jelentős külkereskedelmi többlet mutatkozott meg novemberben?
Amint említettem, a belső kereset az, ami a belső kereset ugye két tényezőből áll, a fogyasztásból, illetve beruházásokból, és ezen kívül valamelyest a kormányzati fogyasztásból, de ennek sokkal kisebb a súlya. Tehát az látszik, hogy a fogyasztás az biztos, hogy visszaesik. A kiskereskedelem az nagyjából épp, hogy nulla közeli állapotban van, tehát majdhogy stagnál. Viszont ami visszahúzza a gazdaságot, azok egyértelműen a vendéglátás, turizmus, szórakoztatóipar, rendezvények, de ugyanakkor ezek meg jóval kevésbé használnak importanyagot, tehát ezek személyes szolgáltatások. Igazából amire következtetni lehet az az, hogy egyről még a beruházások nem indultak igazán el.
Szuppán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. A járvány második hulláma ellen hozott korlátozó intézkedések hatására több mint 48%-kal csökkent a vendéglátóhelyek forgalmának volumene 2020 novemberében a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint. Az árbevétel is hasonló mértékben zuhant novemberben és decemberben is, mondta az Inforádiónak Szuppán Gergely, a Takarékbank vezető elemzője.
A novemberi adatokat már pontosabban lehet látni, hiszen novemberről teljes hónap áll rendelkezésre. Novemberben a vendéglátóhelyek árbevétele 45,4%-kal csökkent, tehát nagyjából kerekítve 45%-kal csökkent a árbevételük, miközben a volumenük, tehát a forgalmi volumenük az 48,6%-kal, tehát közel 49%-kal esett vissza. A kettő közötti különbség nyilván azt magyarázza, hogy azért némileg emelkednek az árak ebben a szektorban is, mint ahogy máshol is. Tehát összességében ez a visszaesés, ez jóval kisebb mértékű, mint amit láthattunk a tavaszi hónapokban, amikor a visszaesés meghaladta 75%-ot is. Decemberről nem áll rendelkezésre teljes havi adat, még csak az árbevételen rendelkezésre, a volumenek még nem állnak rendelkezésre, és nagyjából itt is egy hasonló mértékű forgalom visszaesésről számoltak be december 1 és december 25-e között. Hogy a szilveszteri mulatságok elmaradása még egy nagyon nagy visszaesést okozott a vendéglátóhelyeknek, tehát ez még nincsen benne ebben a számban, de minden esetre nagyjából hasonló mértékű a visszaesés decemberben is.
Egyértelműen picikét talán az segíthetette a tavaszi nagy bezuhanáshoz képest novemberben és decemberben tavaly, hogy azért házhozszállítás volt, illetve hát ugye az iskolák is működtek, munkahelyi és iskolai étkeztetés is volt, ez segíthetett egy picikét?
Ez biztos, hogy jelentős mértékben segített, ezt azért ki kell emelni, hogy maga a munkahelyi és az iskolai étkeztetés, tehát a menza jellegű étkeztetés, az csupán alig 10%-a a teljes vendéglátói forgalomnak, de azért ez is szerepet játszik abban, hogy az jóval kisebb a visszaesés mértéke, hiszen tudjuk, hogy ugye tavasszal az iskolák is bezártak, most csak a középiskolákat kellett bezárni. A tavaszhoz képest sokkal kevesebben dolgoznak home office-ban, illetve távmunkában, otthoni munkában. Nyilván a korábbi évekhez képest többen dolgoznak, de a tavaszi napokhoz képest jóval kevesebben, tehát sokkal többen vannak jelen a munkahelyeken, mint tavasszal.
Szuppán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. A Brexit utáni átmeneti periódus után 2021. január 1-től a pénzügyi szektorok többségénél elveszítették határon átnyúló működési engedélyüket az Egyesült Királyságbeli és Gibraltári pénzügyi szervezetek, de a meglévő szerződések szolgáltatási kötelezettségi feltételei változatlanok maradnak. Az új helyzetben a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi jogköre is megszűnt, tájékoztatta az Inforádiót Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.
Megszűnt az Európai Egységes Útlevél a Egyesült Királyság, illetve Gibraltári szolgáltatók esetében, tehát nem tartoznak a szabad szolgáltatások áramlásának a védőernyője vagy palettájába ezek a szolgáltatók, tehát elvileg a brit határon átnyúló szolgáltatók nem nyújthatnak a továbbiakban új szerződéseket, nem kínálhatnak, a meglévőeket nem hosszabbíthatják meg, nem módosíthatják, illetve kockázatokat sem bővíthetnek. Ugyanakkor némi kiskaput jelent az, hogy a hitelintézeti leasinget, követelésvásárlási szolgáltatást nyújtó határon átnyúló szolgáltatók esetében a magyar hitelmezeti törvény úgy fogalmaz, hogy az OECD tagállamok valamelyikében legyen székhelye annak az intézménynek, már pedig nem csak Magyarország, de az Egyesült Királyság is az OECD tagja. Tehát pénzügyi szolgáltatásoknál továbbra is működhet a határon átnyúló szolgáltatás, tőkepiaci, biztosítási vagy éppen pénztári területen nem. Ami a számokat illeti, 52 Egyesült Királyságbeli hitelintézetnek és 400 pénzforgalmi szolgáltatónak van határon átnyúló jogosítványa. Több tőkepiaci Egyesült Királyságbeli intézmény is kínál közvetlen szolgáltatást, illetve körülbelül egy tucatnyi biztosítónak van magyarországi állománya. Utóbbi főleg a vállalati szegmensben, de van egy gibraltári biztosító, amelyiknek van viszonylag nagyobb létszámú temetési biztosítása a lakossági ágban is.
Például, hogyha valaki az Egyesült Királyságban akar egy bankszámlát nyitni, akkor ezt továbbra is megteheti, vagy erre már nem lesz lehetősége?
Abban az esetben, hogyha ez az adott társaság határon átnyúló regisztrációval, bejegyzéssel szerepel valamelyik európai uniós, illetve magyarországi jegybanknál, pénzügyi felügyeletnél.
Nagyjából helytálló-e az, hogy piaci források szerint egy olyan 10 000-es ügyfélkör lehet most érintett?
Pontos számot azért nehéz látni, mert a brit felügyelet, illetve a gibraltári felügyelet látja ezeket az adott szolgáltatások alapján ezeket a pontos számokat. Mindenképpen azt azért el kell mondani, hogy vannak olyan szolgáltatók, például ez a gibraltári biztosító, amelyik temetési biztosításokat kínál, amelyiknek viszonylag nagyobb magyarországi ügyfélköre van, és elképzelhető, hogy más üzletágokban is vannak azért magyarországi ügyfelek.
Winder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. Közel 60%-kal esett vissza a Hungarokontroll léginavigáció szakemberei által kezelt repülőgépforgalom 2020-ban a koronavírus járvány következtében. A jelenleg elérhető optimista előrejelzések szerint legkorábban 3 év múlva térhet vissza a hazai légi közlekedés a 2019-es szintre. A jelenlegi helyzet kezeléséről és a várakozásokról is kérdeztem Bakos Józsefet, a Hungarokontroll légiforgalmi főosztály vezetőjét.
A Hungarokontroll ugye a magyar légtérben és a Koszovó feletti magas légtérben is biztosítja a légiforgalmi szolgáltatásokat. Gyakorlatilag mind a két légtérben 50%-ot, közel 60%-ot meghaladó volt a forgalom visszaesés. A Ferihegyi, illetve a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmában 60%-ot meghaladó volt a visszaesés. Ez nagyban annak az eredménye, hogy a szeptembertől a külföldiek nem léphettek be Magyarország területére, ezáltal a légiforgalom a repülőtéren nagyon visszaesett, míg az átrepülő forgalomban 60% alatti 57% volt a visszaesés. A Koszovó feletti légtérben pedig nagyjából 55-56% volt a forgalom csökkenése.
Hogyha a járat számokat nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy ez a forgalom csökkenés, ez mit jelent?
2018 és 2019 évben a Hungarokontroll 1 millió fölötti légijárművet kezelt a magyar, illetve a koszovói légtérben együttesen. Ugyanez a szám 2020-ban 500 ezer alatt volt. Átrepülő forgalomban nagyjából 430 ezer kinyitva az, ami elmaradt, illetve a Ferihegyi forgalomban is közel 75 ezer géppel volt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.
Kellett-e meghozniuk olyan intézkedéseket, amelyek összefüggésben vannak ezzel a járatszámcsökkenéssel? Kellett-e például elbocsájtásokat végrehajtaniuk, vagy átállniuk csökkentett munkaidőre, részmunkaidőre? Ugye azt is lehet tudni, hogy ha visszaépülnek a korábbi kapacitások, legyen szó ez akár a légiforgalomról, vagy a turizmusról, akkor nagyon nagy kihívás újra jó szakembert találni, tehát feltételezem, hogy talán ilyesmi a Hungarokontrollnál nem történt.
Nagyon jól gondolja, hogy légiforgalom irányítókat a munkaerőpiacon nem lehet találni. Tehát a Hungarokontroll kénytelen saját légiforgalom irányítóit maga kiképezni. Ilyen kis forgalom mellett elsődleges szempont az, hogy ez a légiforgalom irányító állomány ez együtt legyen, megmaradjon, mert valóban egy visszaépülésnél, és ugye azért az optimista előrejelzések alapján 3 éven belül ugye várható, hogy a forgalom visszaépül a 2019-es szintre, és ha figyelembe veszük, hogy egy irányító kiképzése, amellett, hogy rengeteg pénz 2 év, ezért semmiképpen sem jöhet számításba, hogy mi a légiforgalomirányító állományt csökkentsük, elküldeni nem kívánunk elküldeni egyetlen légiforgalomirányítót sem. Ugyanakkor ez a kis forgalom azért a beruházások felülvizsgálatára, átgondolására kényszeríti a társaságot, ez zajlik, folyamatosan zajlik, illetve hát olyan problémát okoz, hogyha már az irányító képzésről beszéltünk, hogy nem tudjuk valós forgalmi körülmények között kvázi azokat a bonyolult, komplex légiforgalmi helyzeteket gyakoroltatni a hallgatóinkkal vagy a gyakornokainkkal, ami szükséges ahhoz, hogy végül is a végső vizsgát, a szakszolgálati engedély megszerzésére szükséges utolsó vizsgát letegyék. Ezért most arra kényszerülünk, hogy ezeket a komplex helyzeteket egy szimulátoros környezetben gyakoroltassuk velük.
De képzéseik emiatt nem csúsznak?
Van egy csoportunk, aki, ahogy mondtam, most már munkahelyen van és éles körülmények között gyakorol. Ők várhatóan 2021 első negyedévének végében tehetik le a vizsgát. Van egy csoportunk, aki szimulátoros környezetben tart, vagy a képzésnek a szimulátoros szakaszában tart. És van egy társaság, van egy csoport, aki 2020. szeptemberében kezdte meg a képzést, az elméleti képzést. Az ő képzésük január végén le fog állni, és várhatóan egy év múlva fog újra indulni. Ez is része ennek a felülvizsgálati tervnek.
Mekkora egyébként a teljes csapat?
180 légiforgalmi irányítónk van, ebből 100 az, aki biztosítja az átrepülő forgalmat, illetve a Koszovó feletti forgalom biztonságos kezelését, illetve hát 40-45 van a toronyban, illetve a közelkörzetben.
Bakos Józsefet, a Hungarokontroll légiforgalmi főosztály vezetőjét hallották.